Hallgass rám, Jákob háza és Izrael házának egész maradéka. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 100. Zsoltár első versét, e földön ti minden népek az Istennek örvendjetek. Halljuk meg a mi bűneinket. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel és örömmel állunk meg előtted, ugyanakkor arcunk pirulásával is és lehajtott fővel. Tudjuk, Istenünk, hogy mi az ígéret és a jövő gyermekei vagyunk, és megvalljuk mégis, hogy milyen könnyen elveszítjük a mi reménységünket. Elfogadjuk a te kegyelmedet, de megvalljuk, hogy mi sokszor nem adjuk tovább a bocsánatot embertársainknak. Megvalljuk, Istenünk, hogy szeretjük hallani a te elfogadó, visszafogadó szavadat, de megvalljuk, hogy mi sokszor ennek ellenére elítélően, szeretetlenül beszélünk embertársainknak. Köszönjük, Istenünk, hogy te életet adtál nekünk, ugyanakkor megvalljuk, hogy mi félünk az áldozathozataltól. Légy irgalmas hozzánk, Urunk. És pedig valljuk meg közösen a mi bűneinket. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Most azért én, mint az én Uramnak hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amit megáld Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 197. dicséretünknek mind a 6 versét. Hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Lukács evangéliuma 13. részéből az első 9 versből.
Pilátus vérengzése és a siloámi torony leomlása. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek mindnyájan, ugyanúgy vesztek el. A terméketlen fügefa. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek. Íme, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.
Imádkozzunk. Hálatelt szívvel köszönjük meg, Urunk Istenünk, a Te igédnek tanítását, amelyet a Te szent lelked által közölsz velünk és ültetsz el a mi szívünkbe. Könyörgünk is most ezért a szent lélekért, aki a betegek gyógyítója, a sebek bekötözője, a reményvesztettek megerősítője, hogy töltsd be a mi szívünket, add a vigasztalás üzenetét a számunkra, és add, Urunk, hogy élhessünk a Te akaratod, és a szerint a Te dicsőségedre. Jöv el, Szentlélek, Úristen, áldj meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, nem kell félni, nem lesz rossz. Gyertek. Ó, vannak. Úgy elbújtatok a sorok között, hirtelen megijedtem, hogy lesznek-e gyermekek. Szépen, ahogy szoktuk, fiúk fedezik a lányokat, hátul, nagyon jó. Gyertek! Van, mi van nálatok? Kis, jaj, fényképezőgép. Hű, az nagyon klassz. Szépen fogjátok meg egymás kezét, hogy ide fordulunk. Na, és akkor szépen köszönünk, ahogy szoktuk. Áldás, békesség! Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy van-e olyan étel, amit minden nap szoktatok enni, ti is, meg a szüleitek otthon, amit minden nap fogyasztotok, és amit esetleg szerettek? Ti nem is esztek? Kenyér, zsömle. Nagyon jó. És hogy szeretitek a kenyeret enni? Milyen verziókban? Megvajazni. Esetleg bundás kenyér. Jöhet? Lekváros kenyér. Nutellás kenyér. Olyan nagyon sok verziója van ennek. De azért kérdeztem, hogy mit szerettek enni, mert nagyon jól mondtátok, hogy ez egy olyan étel a kenyér, amit minden nap eszünk. Most nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a holnap ugye augusztus 20-a van, amikor Szent Istvánra és az államalapításra emlékezünk, ezt ünnepeljük, de van ennek az ünnepnek egy olyan része is, amit mi reformátusoknak nagyon közel áll a szívéhez, ez az új kenyér ünnepe. Na most nehezet kérdezek, szerintetek mitől új kenyér az új kenyér? Mert anya holnap vesz egy újat, nem? Hát hogy készül a kenyér? Miből lesz a kenyér? Ki tudja? Búzából, nagyon jó. És a búzát, na igen, lisztből, a búzát megőrlik, abból lisztet csinálnak, és abból lesz a kenyér, a zsömle, a kifli, a buhta, meg a hasonlók. Meg a perec is. Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát te nagyon értesz már hozzá, szerintem egy kis séf leszel, nem? Kis kukta. Jobb későn, mint soha, gyere! Na és miért ünnepeljük mi ezt az új kenyeret? Ugye a búzát tavasszal elvetik, és mikor nyáron learatják, már így július végén, augusztus elején leszoktuk aratni az új búzát, és ezért mondjuk, hogy már ez a kenyér, amit most sütünk, az új búzából készül, ezért nevezzük ezt új kenyérnek. És miért ünnepeztekünk? Hiszen kinek köszönhetjük azt a kenyeret, ami ott van az asztalunkon, meg a zsémlét, meg a perecet persze. Hát, hogy kerül oda az asztalunkra? Ötlet? Hozza a teherautó, nem? Igen, tehát egyrészt ugye köszönjük azoknak az embereknek, akik sokat dolgoztak vele, akik fáradtak vele egész évben, de köszönjük közben Istennek is, aki adta megfelelő időben az esőt, aki adta megfelelő időben a napsütést, és köszönjük végső soron, hogy adta a növekedést, hogy ehetünk, hogy nem kell éheznünk, hogy van mit minden nap ennünk. És még erre egy dolgot szeretnék mondani, csak hogy még bonyolultabb legyen az életetek. Jézus egyszer magáról is azt mondta, hogy én vagyok az életnek kenyere, és ezt pedig azért mondta, mert nem csak a testünket kell táplálni, hanem a lelkünket is. Jézus tanítására is rá legalább úgy van minden nap szükségünk, ahogy minden nap szükségünk van arra, hogy együnk finom kenyeret, akár vajas, akár lekváros, akármilyen. Jó? Ezt megjegyzitek? Hogy Istennek köszönjük meg. Ugye nyilván szoktatok étkezésnél is imádkozni, ez ezért, hogy ezért ünnepeljük az új kenyeret, mert Istennek adunk hálát. Na, köszönöm szépen, áldás, békesség, és jó szórakozást nektek. Nem tudom, ki az, aki jön, na, menjetek. Tudjátok az utat? Na, mi pedig ige hirdetésre készülve a 174. dicséretünket énekeljük. Mai Isten tiszteletünk alapigéje az imént felolvasott újszövetségi szakaszból van, a Lukács evangélium a 13. részének elejéből, és újra felolvasom az első 5 verset. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Foglaljuk el a helyünket. Amikor megnéztem a mai napra kirendelt igét a Biblia olvasó kalózból, még magam se számítottam arra, hogy ez mennyire aktuális lesz a héten. Különös tekintettel arra a tragédiára, ami Genovában történt. Fölmerül a kérdés, hogy hogyan reagálunk az ilyen rossz hírekre. Vannak keresztények, akik legszívesebben kihagynák Istent a történetből. Nem Isten az oka, hanem az emberek. Rosszul volt megépítve, felelőtlenül használták. És nyilván nagyon sok tragikus eseményre igaz az, hogy az emberi felelősség hozzájárul a tragédiák bekövetkeztéhez. Vannak, akik egyenesen a sátán munkájának tartják mindazt a rosszat, ami bekövetkezik, és bár van erre némi bibliai hivatkozás is, Jób esete, de azt is le kell azonnal szögeznünk, hogy a róla elnevezett könyvben a sátán is csak addig mehet el, amíg Isten engedi. Még a démoni erők sem tombolhatnak mértéktelenül. Ha Istent a világban történő szenvedésektől függetlenné akarjuk tenni, azzal lehet, hogy egy lelkiismeretünket megnyugtató választ kapunk, azonban ez egy nagyon szegényes válasz is lesz, és a legnagyobb probléma ezzel az, hogy ebben a válaszban Isten nem válaszol lényegében a szenvedésre és a bánatra. Nagyon érdekes, hogy a reformátor eleink nem féltek megvallani azt, most a heidelbergi KT-t idézném csak, hogy mennyi atyánk, e síralomvölgyben néha rosszat is bocsát ránk, ám azt is a javunkra fordítja. És mindez megegyezik a Szentírás bizonyságtételével, Isten uralkodik a világban, mindenható Isten és hűséges Atya. És az ő uralma nem csak a nagy dolgokra terjed ki, hanem a kicsikre is. Számtalan ilyen történetet hozhatnánk föl az Ószövetségből is, például gondoljunk Eszterre, fiatal zsidó lányra, akiből királyné lesz, és közben járása segítségével megmenekülnek a zsidók egy népirtástól. És minden az ő közben járó akciója azért is lehet sikeres, mert egy aprósággal kezdődik minden. Az uralkodó nem tud aludni, álmatlanságába kikéri a régi idők feljegyzéseit, és ott azt olvassa, hogy egyszer egy Mordokáj nevű ember meghiúsított egy merényletet, és ezért ő semmilyen jutalomban nem részesült. És ez a Mordokáj Eszternek a nevelőapja. Vagy ott volt az a szegény szolgáló lány, akit hadizsákmányként, szolgaként vittek a szíriai Námán házába, csak egy gyerek volt, semmiség. És mégis tőle hallott Námán először Elizeus prófétáról és csodáiról, és a történet gyógyulással végződik. Isten tehát az apróságokon és az apró életeken keresztül is végrehajtja az ő tervét. És nyilván, amikor az ember hívőként viszonyul a próbatételekhez, és ki tudja mondani akár a saját életében is azt, hogy az Úr az én pásztorom, nem félek, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, ez a meggyőződés és ez a hit nem szünteti meg a kérdést, miért történnek a tragédiák. Nagyon tanulságos, ahogy a Jézus erre a két tényleg értelmetlen eseményre, hírére reagál. Az egyik egy bérengzés híre, amit Pilátus parancsára követtek el galileai zarándokok ellen. Nem ismerjük a történet részleteit vagy okait, a Szentíráson kívül nem is jegyezték fel ezt sehol, de azt tudjuk, hogy Pilátustól nem állt távol, hogy egy esetleges lázadás megtorlásaként vagy megelőzéseként ártatlanok megölésére adjon parancsot. A beszámoló, amellyel a hírről mesélnek, az megdöbbentő, ugye Pilátus a zarándokok vérét elegyítette az áldozati állatok vérével. Megdöbbentő, sokkoló, értelmetlen és kegyetlen tett, nem nagyon lehet megmagyarázni. Egy másik, nem sokkal korábban történt katasztrófára is jól emlékezhettek a jeruzsálemiek, siloámi torony leomlására, ami 18 embert temetett maga alá. Miért? Egyetlen logikus emberi magyarázat lehet erre, ami jól tükrözi a korabeli emberek felfogását is, hogy az idő előtti erőszakos halál, a betegség, a természet és a történelmi csapások Isten büntető válasza a bűnre. Mert így igazságos. Gondoljunk csak arra a vakon született emberre, akit Jézus meggyógyít, és akiről azt kérdezik a tanítványok, a saját bűne miatt vak, vagy a szülei miatt. Vagy gondoljunk Jóbra és barátaira, akik mindenképpen megpróbálják kicsikarni belőle a beismerést, bizony ő vétkezett, és erre büntette meg Isten oly súlyosan. De a mi lelki világunktól sem áll távol az, hogy nem tudunk értelmes, hogyha nem tudunk értelmes magyarázatot adni valamilyen szörnyűségre, az áldozatot vádoljuk. Miért ment oda? Biztosan kiprovokálta, biztosan olyan életmódot folytatott, ami esetleg a betegségéhez vezetett. Mert gondolkodásunk szerint a világ igazságosan van berendezve, és mindenki azt kapja, amit érdemel. Nem más ez, mint a karma filozófia. A szenvedés mindenkor a bűn büntetése. Ám ha Jézusra nézünk, és erre az újszövetségi történetre, amiről érdekes módon csak Lukács számol be, az ő válasza több, mint váratlan és megdöbbentő. A Pilátus vérengzésének a híre akkor érkezik hozzánk, amikor Krisztus arról a különleges időről beszél, ami az ő személyéhez és az ő működéséhez kapcsolódik. Benne elközelített az Isten országa, és ebben a közelségben egyetlen sürgető dolog van, ami a legfontosabb, megtérés Istenhez. Néhány verssel korábban azt olvassuk, hogy feddi hallgatóért, amiért nem ismerik fel az idők jeleit. Így szól: amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor meg azt halljátok, hogy a déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek. E mostani időt miért nem tudjátok felismerni? Az időt tehetnénk hozzá, amikor Isten az ajtó előtt áll és kopogtat. Az időt, amikor Isten túlcsorduló szeretettel várja vissza tékozló fiait, az elveszetteket, az eltévedteket, az életeket, amelyek tőle elfordulva épp oly értéktelenek, mint az elveszett drachma, épp annyira eltékozoltak, mint a kövek közé esett mag, és pusztulásra ítéltek, mint az elveszett juh. Jézus Krisztus által Isten hívja magához az önmagukban hiába való eltékozolt életű embereket, hogy ismét gyermekeinek tudhassák magukat, és élhessenek. De bármilyen jól értelmezték is a hallgatók a természet jeleit, az isteni idők jeleire a többségnek zárva maradt a szíve. Ebbe a szituációba robban be Pilátus szörnyű vérengzésétről hírt hozó embereknek a közössége, csoportja. És amit Jézus mond, az tényleg még megdöbbentőbb, mint maga a hír. Azt hiszitek, hogy ezek az emberek bűnösebbek voltak a többieknél. Vagy azok, akikre rádőlt a torony, vétkesebbek voltak mindenkinél. Azt hiszitek, a tragédiák, a szenvedés, a fájdalom és a halál Isten válasza a bűnös életre? Aki ezt hiszi, összetéveszti a bűn következményét Isten válaszával. A bűn következménye tényleg a szenvedés és a halál, és erre figyelmezteti is a Teremtő Szentírás első lapján az embert. Ha bűnt követsz el, elfordulsz tőlem, meg kell halnod. Ez azonban nem Isten akarata és válasza. Isten válasza a bűnre, hogy Isten fia emberré lesz, mindenben hasonlatossá hozzánk, kivéve a bűnt, és mégis bűnné lesz érettünk. Isten válasza a bűnre, Isten fiának alámerülése a halálba, és a halál feletti győzelem. Rosszul gondolkodik tehát az, aki a dolgokat leegyszerűsítve azt állítja, hogy Isten a szenvedést a bűn büntetéseként használja. Téves ez a gondolkodás, mert nem csak Isten akaratát érti félre, de hamis önelégültségbe is ringatja magát. Ha engem nem sújtanak csapások, veszteségek, ha jólétben élhetek, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy Isten elégedett az élet folytatásommal. Halálosan veszélyes önáltatás ez, és megakadályoz abban is, hogy a valóban leglényegesebb és életben vágóan fontos dolgot megtegyem, Istenhez térjek. De Jézus figyelmeztetése ostorként csap le az emberi önelégültségre, ha meg nem tértek, ti is hasonló módon vesztek el. Az eltávozottak és a még élők, a szenvedők és a jólétben élők között nem a bűn mértéke a lényegi különbség, hanem az, hogy a heidelbergi KT kifejezés módja szerint van-e vigasztalásom. Visszataláltam, visszatértem-e Istenhez? Krisztusnak a tulajdona vagyok-e? Mert ha igen, akkor tudhatom, hogy ő az én bűnömért tökéletesen eleget tett. Ha igen, akkor visszataláltam az atyai házhoz. Visszataláltam az élet adójához és azokhoz az áldásokhoz, amelyeket Isten kezdettől fogva elkészített gyermekei számára. Ha nem térek vissza Istenhez, tőle elszakadva, önmagamnál maradok, és életem hiába valóan elvész. Nem értem célba. Mert a teremtett élet célja, hogy Istennel, az ő közösségben, ő érte éljünk. Az ember javát azt szolgálja, ha átadja magát teremtőjének, hogy akaratával, értelmével, érzelmeivel is részt vegyen abban a kapcsolatban, amely a teremtés ténye által létrejött. Ha így teszünk, akkor boldogan és jól élünk, még akár megpróbáltatások közepette is. És ezt az önátadást nem egy despota követeli tőlünk, az önátadás Isten lényéből fakad. Isten maga fiúként, örökké fiúi engedelmességgel fordul az atyához, visszaadja a maga lényét, amelyet az atyai szeretetével az atya örökké nemz a fiúban. Erre az odaadásra kapott meghívást az ember is a paradicsomban. De még a bűneset után is azt látjuk, hogy önmagunk Istennek való odaadása, megtérése lehetetlen volna, ha Isten nem adja oda magát értünk az ő fiában, hogy legyen szabadítónk, újjáteremtőnk. Jézus megdöbbentő reakciója tehát nem a szenvedés és a katasztrófák érintettével szenvedi érzéketlenségből fakad, hanem abból a féltő sürgetésből, ami azt szeretné, hogy mindazok, akik őt hallják, látják, megmeneküljenek. Ha meg nem tértek, így vesztek el. És ez talán minket is figyelmeztet arra, hogy amikor értelmetlen vérontás híreit halljuk, amikor megmagyarázhatatlan katasztrófák képei jutnak el hozzánk, ne az okok firtatása legyen a legfontosabb kérdés, hisz számtalan esetben az okokat meg sem találjuk, hanem az legyen a legfontosabb kérdés, hogy állok Isten előtt. És még Krisztus is rávilágít ezzel azzal, hogy amikor példázatba kezd, és rávilágít arra, hogy nem is az okok firtatása a legnagyobb kérdés, néha az a nagy kérdés, mi miért élünk. És Krisztus szerint ennek az egyetlen oka Isten hosszú tűrő és kegyelmes szeretetében van. Mert meg akarja adni az esélyt arra, hogy a 6-tól 9-ig terjedő versekben szereplő fügefához hasonlóan meghozzuk a gyümölcsünket. A példázat szerint egy gazdának volt egy fügéje a szőlőben. Ám a fa 3 év elteltével sem hozott gyümölcsöt. Így lényegében haszontalan, csak a termőhelyet foglalja, és ezért ki akarja vágni. Ám a vincellérje arra kéri, hogy legyen még türelemmel egy évig, hát ha munkája nyomán mégis megtermi a gyümölcsét. Krisztus nem zárja le a példázatot. Szándékosan eltitkolja a történet végkimenetelét a hallgatók előtt. Nem tudjuk meg, mi lesz a fával. Feltehetően azért, mert a hallgatók számára sem ért véget a történet. Abban a türelmi időben élnek, amit a gazda Isten adott nekik. Az, hogy gyümölcsöző lesz-e az életük, és Isten örömére is megmaradnak, attól függ, hogy a gazda megbízásából munkálkodó vincellér, Jézus gondozása nyomán történik-e valami az életükben. Hallgatnak-e arra, akit Isten küldött? Megtörténik-e az a, hát mondjuk így divatos szóval most azt mondom, életmódváltás az életükben, amit viszont a Heidelbergi K.T. úgy részletez, hogy óemberünk megöldöklése és az új emberünk megelevenítése. Átadják-e Istennek az életüket, vagy megtartják maguknak, és végül elvesztik. Jó, hogy nincs vége ennek a példázatnak, mert Jézus szavai a mi reménységünkről és vigasztalásunkról is szólnak. Életkörülményeink, kihívásaink, kísértéseink, hiányaink, miben léte sokat változott azóta, mióta Jézus elmondta ezeket a szavakat. A legfontosabb kérdés azonban még mindig az, kié vagyok, mi az egyetlen vigasztalásom. Legyen ez az alkalom és ez a történet jó apropója annak, hogy mi magunkban is tisztázzuk ezt a kérdést, és kívánom tiszta szívből, hogy mindannyian őszintén szívből tudjuk mondani, az én egyetlen vigasztalásom Krisztus. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva a 457. dicséretünknek az első és harmadik versszakát énekeljük, Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy bármilyen rémisztő hírek érnek bennünket, tragédiák, elromlott emberi sorsok, vagy mi magunk hordozunk terheket, betegségeket. Te megmutattad nekünk, hogy ez nem a te végső akaratod. Te azt akarod, hogy éljünk veled való szeretett közösségben, és ezért semmit nem sajnáltál. Teljesen odaadtad magadat, érettünk a te fiadban, odaadtad a halálba, a szenvedésbe, mert nem volt más útja annak, hogy a te szereteted romlásban utat találjon, és számunkra az életet, az új életet is visszaad, hogy újjáteremts bennünket. Köszönjük Istenünk ezt a számunkra fölfoghatatlan szeretetet, amit mi sem megérteni, sem utánozni nem tudunk. De köszönjük, hogy tudhatunk róla, mert te már hírt adtál róla, hírt adtál arról, hogy vársz bennünket vissza, az eltévejedett, tékozló gyermekeidet. Imádkozunk azért, Istenünk, hogy a te szavad, a te hívásod minél több emberhez eljusson. Eljusson azokhoz is, akik napjainkban szívüket, fülüket, elméjüket bezárják, róla tudni mit sem akarnak. Önmagukban, önmaguknak élnek. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a te lelked törje föl az emberi szívek keménységét, és teremjenek ezek az emberek is, ezek az életek is gyümölcsöt. Könyörgünk a szenvedőkért ebben a világban, az üldözöttekért, a betegekért, a magányosokért, akik mindentől, mindenkitől magukra hagyatva veszélyek között élnek. Te légy gyámolítójuk, erősítőjük, gyógyítójuk, vigasztalójuk. Kérünk Istenünk, hogy áld meg a mi életünket, a mi családunkat, együttlétünket. Áld meg a mi felkelésünket, lefekvésünket, ünneplésünket is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves Linda, játszik? Nem? Akkor most a Linda jön, mielőtt hirdetnénk. Thank you. Köszönjük szépen. A hirdetéseket mondom. Még nyári szünet van, a kórus szünettel. Kedden a bibliaóra meg lesz, és a nyugdíjas bibliaóra még mindig egy órával korábban kezdődik, 9-kor szerdán, mert túl meleg van. Az egyéb alkalmak még nyári szüneten vannak. Szeretettel köszöntjük László Emőkét, aki időközben dr. László Emőke lett, nagykörösi tanítóképző adjunktusa, teológia tanára, és köszönjük a szolgálatát. Mindenki szabadságon van, elven én is, csak nem akartam a vasárnapi cirkuszba hazajönni az M7-esen, inkább este hazajöttem. Köszönjük a szolgálatát Zsimonyi Balázs testvérünknek, és szeretném elmondani, hogy készülődjünk most már gondolatban, lélekben a Borfesztiválra, elsőjén és másodikán, hiszen akkor sok mindenkire, aki csak tud mozogni, az jöjjön el és vállalja a szolgálatot. A szőlőskertben szabadtéri ifjúságisten tisztelet lesz itt, pedig befogadó, iskola befogadó istentisztelet. Ezért az úrvacsorát, ami tulajdonképpen ugye az új kenyéri úrvacsora is lesz, azt áttesszük a következő vasárnapra kivételesen, 9-én, általában ezt szoktuk tenni a Borfesztivál miatt, hogy zavartalanul tudjunk úrvacsorázni, és legyen elég időnk. Az éjszakai őrzésre is várunk jelentkezőket szokás szerint, ugye kint szombat reggelre és vasárnap délutánra, a gyors ki- és bepakoláshoz pedig férfiakat és fiatalokat kérünk. Ezzel nyilván még fogunk foglalkozni, nyilván személy szerint is megkeressük az embereket. Hirdetem azt is, hogy a óvodánkba óvónőt és takarítónőt keresünk, és lehet jelentkezni az óvodavezetőnél, Örömfeli Csabánál, vagy akár nálam is. Hirdettem, hogy szombaton esküszik örök hűséget Gémes Blanka és Sebastian Brokers, a Gémes Blanka, hogy a mi gyülekezetünkben nőtt fel. Továbbra sincs még rend a honlap körül, amit csomó nehézségünk van, hogy elvesztek az adatok, nem volt rendes mentés, tehát próbálunk valamit tenni. És hirdetem azt, hogy vannak a nyári nagytábornak talált tárgyai, ezt szintén meg lehet nézni és el lehet vinni, aki közben rájött arra, hogy mit hagyott el. A augusztus 21 és 24 között itt a gyülekezeti teremben úgynevezett nyári kalandtábor lesz, amit Ábrám Angela és Horváthné Réa néni tart. Még esetleg lehet náluk szólni, hogy szívesen jönne valamelyik gyermek. A rendszeres közös imádsághoz imatémát javaslunk, a következő hétnek imája, vagy imatémája az új kenyér és a mi nemzetünk, magyar népünk. Péntekenként 19 órakor az óvodában munkahét vége záró ima közösség van. Ez folyamatosan van mindig, nem csak nyáron, hanem egész évben. Vasárnap pedig az istentisztelet előtt van 9.15-től 9.45-ig a toronyszobában. Ugye imádság éve is van, és ezt elsősorban de is hát nyilvánvalóan folyamatosan szeretnénk ezt a szolgáltat vinni, és ha megnyíl anyhulunk, akkor ezt újból föleleveníteni. És folyamatosan gyűjtünk a kárpátaljai testvéreknek is akár pénzbeli, most inkább pénzbeli dolgokat, a Nagy-Dobronyba is, és egyáltalán ugye a felgyújtott óvodára. És akinek van még ilyen indítatása, legyen mindig is, mert ugye folyamatos, akkor azt legyenek a kedvesek a pénztárba befizetni és jelölni, hogy hova adják ezzel. Átadom a szót.
Záróénekünk a 200. dicséret mind a 6 verse lesz, majd az áldásvétel után a himnuszt is elénekeljük. őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.